Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Amen. Szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezetet, azokat, akik itt vannak a templomban, és azokat, akik otthon, a laptopjaik előtt ülve figyelik és vesznek részt az Isten tiszteletünkön. Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első verszakát. Pedig csendesedjünk el, és álljunk oda a mi Teremtő Istenünk színe elé, imádságos szívvel. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, itt állunk előtted, a te budafoki nyájad. Szét vagyunk szórva, kiki az otthonában ül, és várja, hogy te megszólítsd. Olyan félelmetes, hogy nem tudunk most együtt lenni. Olyan furcsa és szokatlan érzés ez, hogy vasárnap délelőtt nem a te házadban vagyunk. És megvalljuk, Urunk, előtted, hogy ott van a szívünkben a nyugtalanság és a félelem. Félünk attól, hogy mi lesz velünk a következő napokban, hetekben. Féltjük a saját életünket, egészségünket, azok egészségét, akik közel állnak hozzánk, barátainkat, szeretteinket, különösen szüleinket és nagyszüleinket féltjük most. És Atyánk, nyugtalanok vagyunk, mert nem látjuk biztosan az előttünk álló jövőt. Nem vagyunk biztosak benne, hogy mikor és hogyan ér véget mindez. Találkozhatunk legközelebb itt, ebben a templomban egymással és veled. Atyánk, eléd hozzuk most ezeket a bennünk kavargó érzéseket, letesszük eléd, és kérünk téged, hogy a te kegyelmeddel, szereteteddel ölelj bennünket magadhoz. Ölelj bennünket magadhoz úgy, ahogy vagyunk, minden nyugtalansággal és félelemmel együtt. És kérünk, hogy bocsásd meg nekünk mindezt, hiszen tudjuk jól, hogy te vagy az, aki a félelmet el tudod venni, vagy az, aki hitet ébresztesz bennünk, te vagy az, akire, mint kősziklára építeni kellene az életünket, és mégis olyan gyakran meginok bennünk minden, megrendül alattunk a talaj, és úgy érezzük, hogy ünk lefelé a sötét mélységbe. Kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket, és készíts fel bennünket ezekre a nehéz időkre. Így könyörgünk hozzád együtt a zsoltáros szavaival, és kérjük, hogy bocsáss meg bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, imádságban odaálltunk a mi Atyánk elé, megvallottuk előtte nehéz, nyomorult helyzetünket, elé hoztuk a mi bűneinket. Most hallgassuk meg az ige bíztatását. János apostol első levelében így szól hozzánk Isten bátorító szava. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, folytassuk Isten tiszteletünket ének szóval, énekeljük a 338. dicséretünk első két verszakát. Ami Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása, jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk János evangéliumából. János evangéliumából olvasom a 13. fejezetből, a 36. verstől a 14. verséig terjedő szakaszt. Így szól hozzánk tehát Isten igéje. Simon Péter megkérdezte tőle, tudnélik Jézustól, Uram, hova mégy? Jézus így felelt, ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így válaszolt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem. Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Ne nyugtalankodjék a ti szív, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Amen. Most pedig imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy neked szavad van hozzánk. Köszönjük, hogy ez a szó, ez az ige nincsen bilincsbe verve, hogy nincsen akadálya, nincsen előtte semmiféle gát, hogy el tud hatolni a mi fülünkig, értelmünkhöz és szívünkig. Köszönjük, atyánk, hogy ezeket a technikai lehetőségeket adod nekünk, hogy buzdítasz embereket szolgálatra, és lehetővé teszed, hogy ezen a mai vasárnapon is megszólaljon a te igéd. De azért könyörgünk hozzád, hogy csak hiába való, üres szó legyen, hanem valóban élő és ható ige legyen, ami ma elhangzik ebben a templomban. Azért könyörgünk, hogy ami nyugtalan, félelemmel teli szívünket formálja át, érintse meg, hívja változásra, hívja megtérésre a te szavad. Könyörgünk hozzád, hogy valóban el tudjuk hinni mindazt, amit Jézus Krisztus egykor ott a tanítványoknak mondott, és amit hiszük és valljuk, hogy nekünk is mond ezen a mai napon. Kérünk téged, hogy megérthessük az ő üzenetét, hogy mit jelent az, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ezért kérünk, hogy a te szent lelked által légy jelen közöttünk. Légy ott most minden egyes családdal, minden egyes emberrel, aki hallgatja, figyeli ezt az Isten tiszteletet, aki nyitott szívvel várja, hogy te megszólalj az ő életében. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvérek, a mai vasárnapi ige hirdetésünk alap igéjét szeretném felolvasni. Két verset szeretnék az előbb meghallgatott hosszabb ige szakaszból kiemelni. A 14. fejezet 1. és 6. versét olvasom. Jézus szavait hallgassuk figyelmes szívvel. Ezt mondja Jézus: ne szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Jézus így válaszolt neki: én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ámen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, furcsa érzés itt állni ebben a majdnem üres templomban, és ugyanúgy hirdetni Isten igéjét, ahogyan azt az elmúlt héten és az azt megelőző hetekben tettük. Furcsa érzés, de mégsem rossz érzés, mert ha valami megmaradt a változó életünkben, napról napra szűkülő élet lehetőségeinkben, akkor az Isten igéjével való táplálkozás, az Isten megszólítása, és az a várakozás, az a szívbéli várakozás, hogy várjuk azt, válaszoljon a mi szavunkra. És olyan jó, hogy ezen a héten is, és hisszük, hogy a következő hetekben is lehetőségünkkel találkozzunk. Lehet, hogy nem itt, hanem otthon, a nappaliában, hálószobájában, egy telefon vagy egy számítógép előtt. De a lényeg nem az, hogy hogyan, hanem az, hogy kivel találkozunk. Hogy vajon csak egymagunk vagyunk abban a szobában, vagy pedig tényleg Istennel találkozunk. És olyan jó, hogy ezen a mai napon Isten tényleg meg akar szólítani bennünket. Ugye az elmúlt héten arról volt szó, hogy Isten milyen szabadságot készít a mi szívünk számára. Hogy hogyan lehet szabad az ember úgy, hogy közben azt éli át, hogy mindenfelől szorongatják, egyre jobban korlátozzák az élet lehetőségeit, hogy azt érzi, hogy sarokba van szorítva. Ma pedig ismét az ember szíve a témánk, méghozzá egy másik szempontból a szív nyugalma és a szív békéje szempontjából. Sok okunk van ma éppen nekünk itt Magyarországon a nyugtalanságra. Nyugtalaníthat bennünket számos hír, amelyet olvasunk, vagy éppen hallunk a rádióból. Nyugtalaníthatnak bennünket az olaszországi, európai események, amelyek nem is olyan távolról nézve kifejezetten borzalmasnak tűnnek. És így nyugtalaníthat bennünket az itthon is egyre növekvő számú betegek jelenléte, és az, hogy ki tudja, hogy hol lesz a vége mindennek. Hol lesz a vége az olaszoknál, és hol lesz a vége nálunk. Mivel fog véget érni, hol fog tetőzni a járvány, mi lesz a következménye. És jól tudom, hogy sokak szívében van nyugtalanság az egész történetnek a gazdasági következményeivel kapcsolatosan, amelyek ma még szintén beláthatatlannak tűnnek. Csak azt érezzük, hogy sokak munkahelye, megélhetése, jövedelme van veszélyben. És végül vajon milyen rendelkezések lesznek még a következő napokban, hetekben? Mi az, ami még következhet, mi az, ami még jobban korlátozhatja az életünket? És azt hiszem, sokan érezzük a gombócot a torkunkban, a szorítást a gyomrunkban, amikor bekapcsoljuk a tévét, a rádiót, vagy az interneten egy-egy híroldalt nézünk és böngészünk. Rossz érzés fog el bennünket a hírek hallatán, de mégsem tudunk szabadulni attól, a késztetéstől, hogy látni, hallani, tudni akarjuk, hogy mi jöhet még, és mi vár ránk holnap. Mint hogyha attól valamiféle biztonság, nyugalom jönne a szívünkbe, hogy tudjuk, hogy mi az, ami ránk vár, mi az, ami holnap következni fog. És sokan érezhetik azt, hogy az elmúlt években olyan szépen kialakul életük, mint egy meginog, repedezik alatta az eddig biztosnak hitt talaj. Hiszen eddig akár évekre is lehetett előre tervezni, döntöttünk, vállaltunk akár hosszú évtizedes futamidőket is, de most nem látunk előre 2 hétig sem. És a nagy kérdés, amely mindannyiunk szívében ott motoszkál, hogy hogyan maradhatunk nyugodtak ilyen körülmények között. És akkor arra buzdít minket a Szentírás, hogy kicsit repüljünk vissza 2000 évet az időben, telepedjünk le oda Jézus és a tanítványai mellé a nagy csütörtök éjjelén, azon a bizonyos emeleti szobában elköltött vacsorán vegyünk részt mi is. És már fél füllel hallgatózzunk bele a hosszú és nagyon mély és tartalmas beszélgetésbe, és ezt a néhány szót, amit itt Jézus elmond a tanítványoknak, mi is mérlegeljük, gondoljuk meg, hogy milyen üzenete lehet a számunkra. Mert Jézus szavai éppen a tanítványok nyugtalanságát és bizonytalanságát vette célba. Ott vannak ők is, Jézussal eltöltött év után, amely során számtalan csodát, hatalmas történetet élhettek át testközelből. Látták Jézust tanítani, látták Jézust, ahogy betegeket gyógyít meg, ettek abból a kenyérből és halból, amelyet Jézus megszaporított, és most ott vannak ezen az utolsó éjszakán, amelyről talán nem is tudják még mindannyian, hogy az utolsó éjszaka lesz, amelyet Jézussal eltöltenek, és Jézus fel akarja készíteni őket a rájuk váró megpróbáltatásokra. Mert ami következik, ami rájuk vár, az valóban nyugtalanító. Jézus elmondja nekik őszintén, leplezetlenül, bár korábban is elmondta már, csak akkor nem hittek neki, hogy el fogják őt fogni. Hogy másnap megkínozzák, elítélik, megverik, megkorbácsolják, és végül kereszten fogják kivégezni. Látszólag minden össze fog omlani, már most, hány óra múlva. Itt a vége a történetnek, és valószínűleg a tanítványok szívében az motoszkál, hogy ennél rosszabb már nem is lehetne. Ennél rosszabb már nem is következhet. Mi értelme volt ennek, a hármas vége lesz? Vagy talán lehet még rosszabb? Jézus ugyanis elmondja Péternek, hogy nem csupán ártatlan szemlélői, szereplői lesztek ennek a történetnek, hanem ti magatok is benne lesztek. Nem csupán a főpapok és a rómaiak fognak Jézus ellen szövetkezni, hanem is ott vannak a bűnrészesek között. Maga Péter is el fogja hagyni, háromszor fogja megtagadni az ő szeretett mesterét. Nem véletlen, hogy a nyugtalanság, ami ezután kialakul bennük, ami fészket rak az ő szívükben, az két nagy forrásra támaszkodik. Először is nyugtalanok a körülmények miatt, mindazok miatt, amelyekért nem felelősek, amelyekről nem tehetnek, de mégis rájuk várnak, és másodszor pedig nyugtalanok lesznek önmaguk miatt. És jól érezzük, hogy ebből a kettőből valószínűleg egy is elég lenne. De Jézus most mindkettőt megszólítja, mindkettővel kapcsolatosan üzenete és biztatása van. Mert hát mi magunk is valami hasonlót érzünk. Nyugtalanság van bennünk, az egyre szűkülő életlehetőségek, az egyre veszélyesebbnek tűnő világunk, kis környezetünkkel kapcsolatban, hiszen kilátástalanok vagyunk a jövőnk miatt is. Már az a kis, pici, privát szféránk is veszélyesnek tűnik, ahol nem tudhatjuk, hogy mikor és hol, kin keresztül támad bennünket a láthatatlan ellenség. De nyugtalanok lehetünk amiatt is, mi hívő keresztjének, hogy vajon nem éppen a mi gyenge, zavarra, tagadásra, bukásra hajlamos, mondjuk így, hogy péteri hitünk az oka annak, hogy olyan mélyen gyökerezik a szívünkben a hitünk sága és hitünk megingása. Vajon nem mi vagyunk az oka mindennek? Lehet mindent mindig a körülményekre kenni, és a körülményeket hibáztatni mindezért. Nézzük meg, hogy Jézus mit válaszol. Először is Jézus azt mondja, hogy az egész nagy kérdést és történetet próbáljuk meg, egy lépést hátra lépve, teljes mértékben a szemünk elé venni, és ezt egészében megpillantani. Mert azt mondja, hogy az igazi probléma, az igazi kihívás nem az, ami most, ezután történni fog velünk, nem az, hogy vége az idillnek, vége három évnyi nagyszerű tanítvány létnek, és egy új szakasz kezdődik, vagy hogy vége a gazdasági fejlődésnek, a növekedésnek, és utána esetleg recesszió jön. Ez mind baj, ez mind komoly, nagy létünket és életünket érintő probléma, de nem ez az igazi kérdés Jézus szerint. A probléma Jézus szerint az, hogy valójában nekünk embereknek fogalmunk sincs, hogy merre tartunk, hogy milyen úton járunk, hogy mi lesz az életünk végén, hogy mi lesz velünk a halálunk után. Jézus azt mondja, hogy elhagyja a tanítványokat egy időre, de megígéri, hogy visszajön, hogy értük jön vissza, És ők mégis ennek ellenére nyugtalankodnak. Mégis félnek, mégis rettegnek ettől az időszaktól. És ugyanígy mi is látszólag azt éljük meg, hogy Isten mintha elengedte volna a kezünket. Hiába minden isteni ígéret, bíztatás, mi mégis rögtön abban a pillanatban, hogy azt érezzük, hogy Isten elengedi a kezünket, összeesünk, elveszítjük korábbi olyan biztosnak tűnő nyugalmunkat. Nem tudunk a helyzettel mit kezdeni, azért, mert valójában egy nagyobb, egy mélyebb problémára világít rá mindez, arra, hogy nem tudunk mit kezdeni saját életünkkel, saját halálunkkal és életünk végével. Egyrészt nagyon sokan valóban nem tudják elhinni azt, amit Jézus itt állít, hogy Jézus atya, a mi mennyei atyánk házában tényleg sok hajlék van. És ezek a hajlékok ránk várnak, ránk vár valaki ott az életünk végén, halálunk után, azért, hogy ott folytassuk azt az életet, amit itt látszólag befejezünk. Sokak számára nem könnyű ezt megemészteni, rendszeresen tapasztalom, amikor ezeket az igéket temetésen olvasom fel, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni vele. Hogyan lehetne a halál után élet? Hogyan tudnánk felülírni, hogyan lenne lehetséges felülírni ezt a minket legelemibb, legalapvetőbb módon meghatározó törvényszerűséget, hogy mindenki, aki él, előbb-utóbb meg fog halni. És mégis Jézus azt mondja, hogy van valaki, aki felülírja ezt a törvényszerűséget. Van valaki, aki hajlékot készít számunkra, és életet ad a halál után. Azonban ott vagyunk még mi is, hívő keresztjének, és értetlenül állunk Jézus szavai előtt. Bár elvileg mindezt hisszük és valljuk, igen, felmondjuk az apostoli hitvallással együtt, hogy hisszük, valljuk a test feltámadását és az örök életet, de gyakran mégsem tudjuk elhinni. Elhinni, és mégsem válik belőle élet, mégsem születnek ennek nyomán döntések, vállalások, mégsem oszlik a nyugtalanság és a félelem a szívünkben. Mert sok ember állítja a saját életével kapcsolatosan, hogy hiszi, hogy van élet a halál után, és mégis retteg a haláltól. Retteg a haláltól, mert itt kellene hagyni a embereket, ügyeket, feladatokat, amit rajta kívül, ezt hiszi inkább erősebben, hogy rajta kívül más nem végezhetne el. Látszólag ez is egy kedves és szép gondolat, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk, nem merünk félbehagyni, itthagyni, elengedni, de ha megnézzük és megvizsgáljuk, hogy mi az, ami ott van emögött, a gondolat mögött, akkor láthatjuk, hogy azok a szavak, amelyek így hangzanak talán, Uram, nem hagyhatsz meghalni, mert én túl fontos vagyok idelent. Nem tudnád elrendezni mindazt, amit én itt a saját kezemben olyan biztosan tartom. Ha nem én csinálom, akkor ki fogja? Ha nem én foglalkozom vele, akkor ki fog foglalkozni vele? Sok-sok lelkész gondolja ezt, ha én nem szolgálok, ha én nem vezetem a nyájat, akkor ki fogja vezetni? Majd pont te, Istenem, hol vagy te? Én itt vagyok, köztük vagyok. Ki fogja vezetni a nyájat, ha nem én? A kegyes szavak mögött olyan gyakran megfordul a sorrend, és már én vagyok a középpontban, és Isten az, aki az én céljaimat szolgálja. Ő az, aki engem életben tart azért, hogy én valami nagyot és fontosat, valami igazán értékeset tudjak végrehajtani. És Jézus válasza erősen, határozottan szól erre a szent nyugtalanságra, adja a választ, amikor ezt mondja, én vagyok az út, és én vagyok az igazság és az élet. Ha az egész életedet eddig arra tetted fel, hogy tegyél, hogy cselekedj, hogy értékes legyél, hogy szolgálj, hogy fenntartsd a családodat, hogy küzdj nagy eszmékért, gondolatokért. Ha még úgy sok-sok évtizedre elég munkád és feladatod lenne, akkor neked is mondja Jézus, állj meg. Állj meg és próbáld meg hittel kimondani, az élet Krisztus. Nem csak, hogy ő adta és ő veszi vissza. Ezt olyan gyakran és olyan könnyen el tudjuk fogadni és ki tudjuk mondani, és közben olyan nagyszerűen gondoljuk azt, hogy mindez, ami a kettő között van, az a miénk, azért mi felelünk. Hanem azt mondja Krisztus, hogy ő maga az életem. Nem csak örök életem, üdvösségem és feltámadásom van, hanem életem van ő benne és általa, teljes életem Krisztusban. Szól ez akkor, amikor béke van, amikor nyugalom van, de szól ez nagy erővel akkor, amikor nyugtalanság van a szívünkben, és félünk a jövőtől. Azt javaslom mindannyiunknak, hogy Bár nem tudom, hogy ki az, akinek több szabad ideje van valójában ezekben a hetekben, de ha mégis tudunk egy kis időt szakítani rá, olvassuk el újra a Heidelbergi kátét, ha nem is az egészet, legalább az első kérdés feleletet, egy kicsit engedjük közel jönni magunkhoz, ahol ezt vallja meg a 16. századi előttünk élő egyház atyák, ezt vallják meg, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, mint testestül, lelkestül, életemben, halálomban az ő tulajdona vagyok. Ez az életem egyetlen egy reménysége, ez az életem egyetlen egy vigasztalása. Kedves testvérek, a hitetlen ember békétlenségét és nyugalmát, nyugalmatlanságát és a szent nyugtalanságot is Krisztus szava oldja fel, amikor ezt mondja a tanítványoknak, adjatok nekem mindent. Engedd, hogy én éljek benned, és te élj bennem, és akkor többé nem kell nyugtalankodnod. Mit is jelent mindez a gyakorlatban, ami életünk hétköznapi küzdelmeiben? Kezdem talán magammal, lelkészként többé nem aggódok azért, hogy mi lesz a gyülekezettel, a szolgálattal. Nem azért, mert nem érdekel, nem azért, mert nem akarok érte dolgozni, hanem azért, mert nem csak a halál után, hanem hiszem, hogy már most, itt ebben az életben is Krisztus tulajdona vagyok, és Krisztus tulajdona ez a gyülekezet. Nem én számítok többé, nem az, amit én beleteszek, amit én hozzáteszek, hanem ő egyedül. Nem én cselekszem, nem én adom a növekedést, hanem ő adja az életet. Én tehetek bármit, ha ő nem adja, akkor nem lesz gyümölcse. Szülőként pedig többé nem aggódok azon, hogy mi lesz a gyermekeimmel, mi lesz a családom tagjaival. Nem azért, mert nem érdekel. Nem azért, mert nem teszek meg mindent értük, hanem azért, mert hiszem, hogy a gyermekeim is Isten tulajdonai. Nem miattam és nem értem élnek. És még nehezebb kimondani talán, de próbálni, nem értük élünk mi magunk sem. Nem értük élek én sem, hanem egyedül Jézus Krisztusért, mert ő maga az élet. Életem értelme ugyanis csak is Krisztus lehet, és ezt a helyet még a gyermekeim sem foglalhatják el. És ugyanígy behelyezhetünk sok-sok számunkra fontos, szent, magasztos és nagyszerű célt, gondolatot, szemét. Próbáljuk meg kimondani, hogy nem értük élünk, hanem Krisztusért élünk, és Krisztusban fogadj őket úgy, ahogy vannak. Mert a keresztény ember nem csak mindent remél és mindent hisz, hanem ami ezekben a napokban talán még fontosabb, mindent elfogad Isten kezéből. Elfogadja azt is, hogyha most éppen veszélyben van. Elfogadja azt is, ha most éppen nehezebben tudja tartani a kapcsolatot a szeretteivel. Elfogadja azt is, hogy egy kicsit talán háttérbe kell húzódnia, és Isten kezébe kell átengednie számára fontos személyeket, ügyeket, történeteket, közösségeket. Ezek a mostani idők talán éppenséggel ezt az igazságot próbálják egy kicsit mélyebben a szívünkbe vésni. Hiszen olyan mélyen vagyunk nyugtalanok a szívünkben, amikor érezzük azt, hogy lépésről lépésre, napról napra szorítanak minket hátra, lazulnak meg az emberi kapcsolataink, talán már egyetlen hét alatt is. Féltjük az egészségünket és féltjük a szeretteinket, és egyszerre érezzük azt, hogy anyagi bizonytalanságba kerülünk nem csak mi, hanem közösségeink és a ránk bízottak is. Szorítanak minket hátra láthatatlan erők és hatalmak, kicsavarják látszólag kezünkből mindazt, amiért megdolgoztunk eddig, amiért küzdöttünk, amiért imádkoztunk, és rájövünk szépen lassan, hogy mindez talán nem is volt soha a miénk. Ezek közül egyiket sem tarthattuk igazából a kezünkben sohasem. Szeretnénk és szerettük volna a kezünkben tartani, csak ott biztos helyen. És nem is az a kérdés, hogy mindezt elhisszük-e, mert mindezt tapasztaljuk nap mint nap, hanem az a kérdés, kedves testvérek, hogy észrevesszük-e, hogy mindezek, amit olyan nagyon szeretnénk és szerettünk volna a kezünkben tartani, szorítani, biztosan a markunkban tartani, és mégis átéljük, hogy onnan kihullanak. Nos, mindezek végig az Isten kezében voltak, és most is ott vannak. És habár a mi kezünkből kicsúsznak, Isten kezében mégis ott maradnak. Az a kérdés, hogy megértjük-e mindennek az üzenetét, átlátjuk-e, hogy egyetlen lehetőségünk marad az életünkben, hogy higgyünk Istenben és higgyünk Krisztusban. Képesek vagyunk-e így elengedni a kezünkből kicsavart élethelyzeteket, döntéseket, szerepeket, és mindent Isten kezébe oda tenni. Két nagy dolog van, testvérek, ami akadályozhat bennünket mindebben. Két oka van a nyugtalanságunknak, amelyet meg is szólít Jézus itt a tanítványoknál. Először is a félelem, és aztán a tudatlanság. A legnagyobb kérdés az, hogy kié az életem, de ami miatt nem tudjuk meglépni azt a nagy lépést, amit a káténk írói megléptek, és amelyre bíztatnak minket is, hogy letegyük Krisztus kezébe az életünket, az a félelem és a tudatlanság miatt van. A tanítványok félnek, méghozzá attól félnek, hogy távol kerülnek Krisztustól. Az eddigi bizalmas, szeretetteli közelség, egy igazi kis akol, meleg, baráti közeg meg fog szűnni. És hogyan lehetne úgy hinni benne, hogy nem látjuk őt fizikailag, nincs ott közöttünk, nem halljuk a hangját, nem látjuk a szemét, nem figyeljük az érintését, nem eszik velünk, és nem beszél hozzánk. Nehéz kérdések ezek, ezért bíztatja őket Jézus azzal, hogy értetek, megyek el, és visszajövök hozzátok. És mi is nagyon hasonló helyzetben vagyunk, talán eddigi életünk visszanézve, vagy az előttünk tornyosuló sötét fellegek felől nézve, nagyon is szépnek és áldottnak, igazán idillinek tűnik. A szép, békés időkben olyan könnyű hálásnak lenni. Könnyebb meglátni Isten kezét, könnyebb hinni abban, hogy ő közel van hozzánk, hiszen kevesebb a kockázat és kisebb a veszteség lehetősége. Most viszont egyszerre azt érezzük, hogy mintha hátat fordított volna nekünk Isten. Még Isten tiszteletet sem tudunk tartani úgy, ahogy szeretnénk. Hányszor hangzott már hatalmas mondat az elmúlt évszázadokban a hívő református gyülekezeti tagok ajkairól. Még Isten tiszteletet sem tudunk tartani, nem engedik nekünk. Háttérbe szorítanak, lerombolják templomainkat, vagy éppen nem léphetünk ki otthonról. Miért nem tesz Isten valamit? Miért hagyja ezt? Hová ment Jézus Krisztus? Miért nem látjuk őt? És ahogy a tanítványok esetében, úgy lehetséges, hogy a mi esetünkben is valami nagyobb jót készít elő mindaz, amiben benne vagyunk. Furcsa dolog, de egyesek most élik át azt, hogy milyen nagyszerű a családdal hetekig összeszárva lenni. Ismét együtt a család, együtt tudunk reggel imádkozni, együtt tudunk ebédelni, sokkal többet tudunk egymással foglalkozni. De akik számára tényleg félelmetes ez az időszak, azok is elgondolkodhatnak rajta, ahogy Luther énekével énekeljük, bármit elvehetnek tőlünk ebben az életben. Még a szeretteinket, kincset, életet, hírnevet, mindent, de ezek a hetek megtanítanak minket arra, hogy egy valamit, azaz egész konkrétan egy valakit, Krisztust nem vehet el tőlünk, nem veheti el tőlünk senki. Az a feladat, hogy amikor úgy érezzük, hogy már minden kicsúszott a szorító kezünkből, akkor vegyük észre, hogy valójában az Atya háza felé tartunk. Felé haladunk minden veszteségen keresztül is. És Jézus úgy gondolja, hogy ennek az egyetlen gondolatnak, hogy ő vissza fog jönni értünk, hogy elvigyen magához, vigyen, elvigyen az Atya házába, ahol elkészítette számunkra a hajlékokat, minden élethelyzetben vigasztalnia kellene bennünket. Az a nagy kérdés, testvérek, hogy tényleg vigasztal-e? Tényleg el tudjuk-e hinni, hogy életünk fókuszában ennek a kérdésnek kell lennie, ennek a megoldott kérdésnek, ennek a megválaszolt kérdésnek kell lennie. Másik oka a nyugtalanságunknak a tudatlanság. Itt van Tamás, ez a szimpatikus, őszinte srác, ez a bátor tanítvány, aki általában a feszült és nehéz helyzetekben teszi fel a kérdéseit. Általában ő az, aki a többi tanítvánnyal szemben nem figyel oda a körülményekre, nem érdekli a helyzet fennköltsége, vagy éppen nehézsége, és őszintén és bátran rákérdez az evidenciákra. Minden hívő közösségben van olyan, aki megmeri kérdezni, felmeri tenni az elsős hittanos tananyagra vonatkozó kérdést. És ő is bátran odafordul, és megkérdezi Jézustól, hová indulsz Jézus? Olyan szép, amit elmondtál eddig, de még mindig nem értjük, hogy miről van szó. És össze is kapcsolja a nyugtalanságunkat, az ő nyugtalanságukat és a saját nyugtalanságunkat ebben a kérdésben, mert azt mondja, ha nem tudjuk, hogy Jézus merre tart, akkor valójában azt sem tudjuk, hogy a mi életünk merre tart. A kérdés őszintessége és a lényegre tapintása nagy bátorságról beszél, mert ki az, aki közülünk bemerné vallani, abban fogalma sincs arról, hogy merre tart az élete, hogy hová tart az ő saját élete. Ki az, aki ma itt közöttünk, hogy igazából fogalma sincs arról, hogy Jézus útja merre, hová vezet igazából. És nagyon érdekes, hogy Jézus nem dorongolja le, nem mondja azt, hogy menj haza és olvasd el az eddig leírtakból, vagy pedig kérdezd meg a többi tanítványtól, mert többet nem mondom el ugyanazt a leckét, hanem azt mondja, hogy kérdezni kell, és akkor kapunk választ. És Jézus azt a nagyon tömör, szinte aranymondásszerű választ, ami egyszerre teljesen egyértelmű, és mégis valahol egy picit sejtelmes, ezt mondja: én vagyok az út, én magam vagyok az út. Nem útjelzést ad, nem parancsolatokat, hanem önmagára mutat. Azt mondja, hogy őt kell követni, szorosan mögötte kell járni, sőt, ez az, ami számunkra talán a legnehezebb, Krisztus életét kell járni. A tanítványok folytatják, folytatniuk kell Jézus Krisztus életét ezen a földön. Ez az út pedig, jól tudjuk, ekkor már a tanítványok is tudják, hogy nagypéntekkel kezdődően először a szenvedésen megy át, a kereszten, a halálon keresztül, és csak utána érkezik meg mennyei atya házába, az örök hazába. Ez az út célja, és ide vár bennünket a Mester, csak az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e rálépni erre az útra. Mert egyik állomását sem lehet kikerülni, egyik állomástól sem lehet hátra lépni, és azt mondani, hogy én ezt nem szeretném, szeretnék rögtön menni a mennyei hazába, és ott a kényelmes atyai palotába, hotelbe egy kellemes kis lakosztályt örökre kibérelni. Nem lehet megspórolni a szenvedést, nem lehet megspórolni Krisztus életét és Krisztus útját a mi életünkben sem. Ezért hangzik a válasz egy kicsit másképp az első versből. Ezt mondja Jézus: higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, azaz higgyetek az atyában és higgyetek Krisztusban. Isten nem ígéri azt, testvérek, hogy könnyű lesz ez az út. Nem ígéri azt, hogy feltétlenül meg fogunk gyógyulni, hogyha megbetegszünk. Nem ígéri, hogy minket el fog kerülni a ránk váró, közeledő gazdasági válság. Nem ígéri azt, hogy könnyű lesz a következő néhány hónap, vagy az utána következő időszakok. Egyetlen egy dolgot ígér, hogy az atyaházában sok hajlék van, és ezek a hajlékok ránk várnak, számunkra készítették el. Éppen ezért most van célja, van kimenetele a mi utunknak. Van mire tekinteni, van kit követni, van kiben hinni, sőt, van kinek az életét élni az életünkben. A céltalanság, a félelem, és legfőképpen a nyugtalanság helyét végre átveheti a hit bizonyossága. Hinni az atyában és hinni Krisztusban. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk most ének szóval, ami Istenünk megszólító szavára, az ige hívására. A már megkezdett 338. énekünket folytassuk, énekeljük 3. és 4. versszakait. Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, drága Jézusunk, köszönjük neked, hogy te a mi nyugtalanságunkat veszed célba, hogy te nem csak beszélsz az üres szavakat használva, hanem meglátod, hogy mi a mi igazi problémánk, és arra válaszolsz. És talán elsőre nehéznek tűnik mindent elhinni, keménynek tűnik az eledel, amit adsz és kínálsz nekünk, mégis kérünk, hogy segíts minket. Segíts minket elhinni, hogy ránk valóban vár a mennyei örök hajlék, hogy valóban az életünk maga lehet Krisztus élete. Krisztus lehet a mi életünk értelme, hogy nem csak ő adta, és ő fogja elvenni a mi életünket, ő fog hazahívni bennünket, hanem már itt és most minden terhünket, felelősségünket, örömünket, bánatunkat odaadhatjuk neki. Így kérünk téged, hogy segíts minket ezekben a hetekben, amikor félelem van a szívünkben, amikor azt érezzük, hogy nem tudunk mindent megtenni, amit szeretnénk megtenni közösségeinkért, szeretteinkért, a saját életünkért és jövőnkért, attól, hogy mindent tudjunk letenni a te kezedbe, attól, hogy el tudjuk engedni, hogy tudjuk azt, hogy ha a mi kezünkből ki is csavarhatják a dolgokat, a te kezedből, a mi életünket, mindennel, amit a mi életünk jelent, már soha senki nem veheti el. Attól, hogy erre tudjuk építeni a következő hetekben az életünket, hogy a nyugtalanság helyét a szent nyugalom, a félelem helyét a hit, hit az Atyában és hit Krisztusban vehesse át. Így könyörgünk most a mi gyülekezetünkért, könyörgünk mindazokért, akik most jelen vannak lélekben ebben a templomban. Őrizd meg a családjainkat. Könyörgünk különösen is most az idősekért, attól, hogy az ő életük is a te kezedben legyen. És könyörgünk azért, hogy észrevegyük a mi felelősségünket, hogy tudjunk hátrább lépni, tudjunk visszahúzódni, tudjuk így saját magunk háttérbe szorításával fertőzésnek. Így könyörgünk mindazokért, akik küzdenek, akik a frontvonalon állnak és harcolnak most a betegséggel. Külön elét hozzuk azokat az országokat, ahol a legsúlyosabb a helyzet. Könyörgünk a kínai, az iráni, az olaszországi betegekért, de minden betegért a világban. Könyörgünk az orvosokért, ápolókért, kutatókért, akik küzdenek itthon és szerte a világban a betegséggel. Könyörgünk azokért, akik vigasztalni elvesztették szeretteiket. Kérünk téged, hogy te vigasztald és te bátorítsd őket. És könyörgünk a mi országunkért és népünkért, hogy ezekben a hetekben hadd tudjuk megélni az összetartozás, a felelősségvállalás, valami talán korábban nem tapasztalt mélységét. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk odafordulni egymáshoz. Könyörgünk azért, hogy te bátoríts minket, te add, hogy tudjuk, hogy az imádságnak igenis fontos szerepe, célja és értelme van. Így könyörgünk gyülekezetünkért, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, népünk és országunk várvezetőjéért, hogy te legyél ott velük. Te őrizd ezt a nyájat, Atyánk, hiszen csak te lehetsz őriző pásztora gyermekeidnek. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Most pedig együtt is, közösen, kiki, otthon és itt a templomban imádkozzunk a Jézustól tanult imádság szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindent add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végén hallgassátok meg, kérlek, még a hirdetéseket. Még egyszer nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki csak módon, akár élőben, online felvételről, itt a templomban vagy otthon követi az Isten tiszteletünket. Ne felejtsük el, hogy egy üvé tartozunk, ugyanannak a Krisztusnak vagyunk a tagjai, egy test tagjai vagyunk mindannyian, kerüljünk bárhová is. Kedves testvérek, szeretném hirdetni, hogy egy hét múlva, vasárnap délelőtt 10 órakor találkozunk legközelebb ilyen módon, online közvetített Isten tiszteletünkön. Biztatunk és bátorítunk mindenkit, hogy maradjunk együtt ilyen módon is. Egyelőre ugyanis a személyes találkozással járó alkalmakat csak online eszközökkel tudjuk pótolni és megtartani, de keressük a lehetőséget a kapcsolattartásra, így kérünk minden kis csoportok tagjait, hogy keressék a csoportvezetőket. Legyünk rugalmasak, legyünk nyitottak ebben a helyzetben most, és én hiszem, hogy megtaláljuk a lehetőséget a kapcsolattartásra. Ezzel kapcsolatosan kérek mindenkit, hogy a legfrissebb információkért keressük a gyülekezetünk honlapját, a feltámadás.hu-t, illetve a gyülekezetünk, a Budafoki Református Gyülekezet Facebook oldalát, ahol a legfrissebb információkat, illetve a jövő héttől elinduló online áhítatokat is lehet majd követni. Sajnos a konfirmációt el kell halasztanunk előre láthatólag, reményeink szerint pünköst hétfőn, tehát pünköst másodnapján tudjuk méltó, ünnepélyes körülmények között megtartani a konfirmációs istentiszteletünket. Bízunk benne, és lebegjen lelki szemünk előtt, hogy egy ilyen nagyszerű ünneppel fogunk a rendes kerékvágásba visszaindulni. Egyúttal pedig kérünk és biztatunk mindenkit az imádságra. Ezt a lehetőséget, ezt a fegyvert nem veheti ki senki a kezünkből, így kérünk mindenkit, hogy fokozottan is imádkozzunk egymásért, imádkozzunk a gyülekezetért, hogy ez a gyülekezet ne széledjen szét a következő hetekben, hónapokban. Imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak, imádkozzunk a vírus által érintettekért, betegekért. Sajnos vannak már most kerületünkben érintett családok. Imádkozzunk értük, imádkozzunk a védekezésben küzdőkért, szolgálókért, és tényleg higgyük el, hogy az igaz ember buzgó könyörgésének nagy ereje van. Átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik noha még nem voltak itt a fizikai épületbe, de valahogyan most az online módon bekapcsolódtak hozzánk, keressék a kapcsolatot velük, és igyekszünk lelki otthonként működni. Nagy tisztelt úr már említette, hogy a honlapot ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Itt az archívumban is számos igehirdetés található, tehát ha valaki egy-egy kérdésre keres választ, érdemes ott körülnézni. Az irodai személyes ügyintézés a szünetel most, megváltozott az irodai telefonszám is. Kérjük a testvéreket, hogy hétköznap 9 és 14 óra között a 36 30 165 96 33-as mobiltelefonszámon keresenek minket, ez a szám a honlapon is megtalálható. Javasoljuk, hogy a helyzettől függetlenül adják le az óvodába is a jelentkezéseket, akár online módon, hogy folyamatosan történhessen a kapcsolatfelvétel. Viszont az óvodába csak azokat a gyermekeket hozzák, akiknek az elhelyezését nem tudják megoldani, az óvoda ügyeleti üzemmódban működik. Az iskolai és a gimnáziumi felvételi eredmények az intézmények honlapján elérhetők. Az iskolai felvételi fellebbezését kérjük, hogy az intézményhez online juttassák el. Remélhetőleg augusztus 20 és 26 között meg tudjuk tartani a balatonszárszói tábort. Kérjük, hogy itt is gondoljanak már előre a testvérek, jelentkezzenek rá. Zajlik az adóbevallási szezon is, megkaptuk az e-maileket, hogy elérhetők már az adóbevallások. Kérjük, hogy szálljunk arra időt, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak adjuk oda 1%-unkat, illetve aki már rendelkezett tavaly a Magyarországi Református Egyház javára, akkor nem kell újra rendelkezni. Aki még nem tette ezt meg, azt kérjük, hogy tegye, és buzdítsa erre az ismerőseit is. A honlapunkon megtalálható minden adat, ami ehhez kell. A gyülekezet kiadásai is megnövekednek az intenzívebb online jelenlét miatt. Kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint az online persejpénzt utalják a számlánkra. A gyülekezeti táborba szeretnénk a kisjövedelmi és nagycsaládos testvérek részvételét támogatni, erre is indítottunk gyűjtést. Gondoljunk szeretettel arra a Paniti Pesbiter fiúra, aki 22 évesen családfenntartóként ért áramit. Amputálták mindkét lábát, hamarosan Magyarországra fogják szállítani rehabilitációra. Az ő támogatására is indítunk gyűjtést, legyünk együtt és segítsük egymást, ahol tudjuk. Akinek pedig esetleg szüksége van segítségre, támogatásra, az keresse a gyülekezetet akár e-mailbe, akár telefonon, és megpróbálunk úgy segíteni, ahogy lehet. Áldás, békesség!
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük záró énekünket, majd pedig fogadjuk végezetül Isten áldását. 422. énekünknek mind az 5 versszakát énekeljük. Istennek népe végezetül fogadjátok az Úr áldását. Az Istennek békesség, mely minden értelmet meghalad, őrize meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.